A 90-es évek Dunaszerdahelyét idézzük fel hamarosan a város utcáin sétálva. Egészen konkrétan 1997 lesz az az év, ahová visszaugrunk, hiszen azokról az eseményekről lesz szó, amelyek a dunaszerdahelyi maffia háborút elindították és felkorbácsolták, s amelyek az 1999-es Fontánabeli leszámoláshoz vezettek, ahol a pápai klán 10 tagját végezték ki. De honnan indult el a harc, hogyan szabadultak el az indulatok, mindezekről Barak Dávid beszél, aki a téma szakértője és krónikása. Előre kell jeleznem, hogy nem egy könnyed témájú séta következik.
Pozsonyban is van egy híres Duna utca, de azt mondod, hogy a szerdahelyi Duna utca is elég híres.
Igen, hát innen indult el 97. februárjában a dunaszerdahelyi maffia háború. És bár erről nem híres a dunaszerdahelyi Duna utca, de pont itt a kerítés mellett, ahol állunk, ez az óvoda, ide jártam óvodába egyébként, és a Duna utca végében pedig található a akkor még Komenszky alapiskolának hívott alapsuli, ahova pedig akkor jártam éppen, azt hiszem, ha jól számolom, akkor másodikos lehettem, amikor itt a Duna utcán a Kecó nevű pénztáros, aki a dunaszerdahelyi maffiának volt a pénztárosa, meggyilkolták egy géppisztoly sorozattal, és tulajdonképpen ez a 97-es februári nap volt a dunaszerdahelyi maffia háború kezdete, ami aztán sok-sok felvonás után kicsúcsosodott a 99 márciusi Fontánabeli 10-es gyilkosságban.
Álljunk meg egy szóra, hogy mit jelent egy maffia csoportnak a pénztárosának lenni?
Hát ez ilyen, tulajdonképpen ilyen klasszikus maffia filmekből vett rendszer alapján működött ez a dunaszerdahelyi bűnszervezet is, amelynek kezdetben egy fő ága volt, amit a tulajdonképpen az ex-birkózók és a köréig csoportosuló fiatalok alkottak. Csak aztán a haveli amnestiákat követően a 90-es évek elején megérkeztek, illetve visszatelepültek Dunaszerdahelyre azok a visszaeső bűnözők, akik a kommunizmus utolsó éveiben éppen a börtönbüntetésüket töltötték. Ennek a másik ágnak a vezetője a jókai származású Pápai Tibor lett, és innentől fogva tulajdonképpen kettő csoport alkotta ezt a bűnszervezetet, és az volt a szabály, hogy minden pénz, ami az egyik és a másik csoportba beérkezik, annak a közös pénztároshoz, Kecóhoz kell befutnia. Úgyhogy ebben a Duna utcai lakásban, ami nem volt egy szokványos lakás, mert egy ilyen irdatlan masszív rács védte a bejárati ajtót, és nem volt oda sok embernek bejárása, és a bűnszervezet tagjai csak és kizárólag az ügyeletes, a szolgálatos őrök jelenlétében léphettek be ebbe a lakásba.
Mind a két csoporttól ide érkezett be a pénz, és aztán ezt valószínűleg igazságosan elosztották?
Így van, mint Mátyás király a mesében. Tehát tekintet nélkül arra, hogy melyik csoport mennyi bevételt hozott, a végén egyenlő arányban osztották szét mindenki között a pénzt. És hát igazából pontosan ez volt az oka annak, ez vezetett oda, hogy Kecót meggyilkolták, aki egyébként a birkózókhoz állt közelebb, egy ilyen megbízható srác volt, maga is gengszter egyébként, tehát voltak különböző rendőrségi ügyei a 90-es évek közepén. Tehát a birkózók vonala, az már akkor elkezdett gazdasági bűncselekményeket végrehajtani, amiből sokkal nagyobb bevétel származott, mint az erőszakos bűncselekményekből. Tehát összesen lehet vetni azokat a bevételeket, amik védelmi pénzből, zsarolásból, lopásból, betörésből, orgazdaságból származtak, amellett, hogy mondjuk a másik vonal pedig szeszt hamisított, szeszt csempészett, számlacsalásokat hajtott végre, úgyhogy ebből származott igazából a konfliktus, innen ered ez az egész. Pápaiék tudomására jutott, hogy az akkor még Sipos Milán vezette birkózói vonal eltitkolt egy bizonyos, állítólag alkoholbizniszből származó bevételt, és nem rakta be a közös kasszába, és Pápai úgy gondolta, hogy ezt meg kell bosszulni. Pápainak igazából kapóra jött ez az egész, mert ugye a 90-es évek közepén centralizálták ezeket a bűnszervezeteket Szlovákiában. Tehát volt egy országos maffiavezér, aki akkoriban Miroslav Szinkora volt, akit egyébként, amikor ez a gyilkosság történt, már ő is merénylet áldozata lett, de Pápai remek kapcsolatot ápolt vele. A legenda szerint erre azért volt módja, mert amikor a 90-es évek közepén ez a centralizáció megtörtént, és ugye, hát mint akár a különböző bizniszben az egyes csoportok vezetői találkoztak egymással, behódoltak egymásnak, kezet fogtak, összeköttetésbe kerültek, akkor állítólag siposék, a birkózók nem tudtak olyan jól szlovákul, úgyhogy ezért vitték mindig a pápai füvéreket, Pápai Tibort és testvérét, bátyját Zoltánt ezekre a találkozókra, és hát később viszont úgy alakult, hogy egyszerűbb volt a szlovákoknak azzal kommunikálni, aki folyékonyan beszélt szlovákul, és nem kérdezett vissza, vagy nem mondta, hogy nem érti ezt, nem érti azt. Úgyhogy ez ebből származott az, hogy tulajdonképpen Pápai közelebb került az országos kaliberű maffia főnökökhöz, Pozsonyban Miroslav Szikorához, aztán később, aki átvette a helyét, az Mikulás Csernák volt, Beszterce bányáról. Úgyhogy szorosabb kapcsolatot ápolt ezekkel a vezetőkkel, és kapóra jött neki ez a konfliktus ahhoz, hogy tulajdonképpen átvegye a hatalmat Sipos Milántól, és ő legyen a Dunaszerdei és a Csallóközi maffiának a feje.
Azt mondtad, hogy ez 97-es esemény, a Fontánás az 99-ben történt, és két év kellett ahhoz, hogy ez így kicsúcsosodjon? Tehát, hogy ezt nem lehetett volna elintézni 97-ben már?
Hát igazából voltak különböző felvonásai, és a különböző felvonások között jelentős szünetek is voltak. Uh-huh. Ugye februárban történt meg a kecógyilkosság 97-ben, és tulajdonképpen két héten belül Sipos Milánék arra kényszerültek, hogy elhagyják Dunaszerdahelyt. És egyébként fontos megemlíteni még, hogy ehhez a kecógyilkossághoz visszatérjek, mert van egy ilyen technikai részlet benne, ami később a fejleményekkel kapcsolatban nagyon fontos lesz. Az pedig az, hogy Sátor Lajosnak hívták azt az ügyeletes testőrt, tehát csak az ő jelenlétében lehetett belépni kecó lakásába. Na most volt viszont egy szintén a birkózói vonalhoz kapcsolódó, de és nagyon régi tagja ennek a bűnszervezetnek, akit Kodosi Rudolfnak hívtak, Bece nevén Kis Cine. Ő viszont egy elég tekintélyes figura volt, és amikor becsöngetett Ketóhoz, akkor fölengedte őt a pénztáros, csak hát nem tudta, hogy Kis Cine elárulta őt és csapdát állított neki, és amikor felértek a lépcsőházban, akkor egy Csémi Misi nevű figura bukkant föl, és azonnal géppisztoly sorozatot eresztett a pénztárosba. Tehát Kecónak jelentenie kellett minden látogatást. És Kis Cine és a Csémi Misi nevű merénylő nem tudták azt, hogy Kecó jelentette Sátor Lajosnak azt, hogy Kis Cine érkezik hozzá és beengedi őt. És akkor innentől egy ilyen csiki-csuki helyzet alakult ki. Pápaiék nem tudták, hogy Sátorék tisztában vannak azzal, hogy Kis Cine volt az áruló. Sátorék pedig nem adták Pápaiék tudtára azt, hogy tudják ezt a dolgot. De ennek ellenére különböző próbálkozások voltak még az azt követő napokban, és akkor kényszerült elhagyni ez a birkózói vonal Dunaszerdahelyt, amikor a Jolly Joker nevű bár előtt bombát helyeztek a birkózói részleg legfontosabb gazdasági emberének, Vida Tamásnak a kocsija alá. Úgyhogy elővigyázatosságból úgy döntött ez a csoport, hogy elmenekül. Ugye ez a kecógyilkosság után pár héttel történt csak. Ők Magyarországra menekültek, és volt még egy csomó apróbb részlet, de az igazán sorsfordító helyzet az az volt, amikor március 15-én, körülbelül egy hónappal a maffia háború kezdete után, a Magyarországon bujkáló Sipos Milánék meglátogatták Beszterce bányán Mikulás Csernák országos maffia főnököt, hogy megkérjék őt, hogy tegyen itt rendet, rendezzék el ezt a konfliktust. Hát ugye hagyja jóvá Pápai kivégzését tulajdonképpen. Csak hát amikor megérkeztek a találkozóra, Pontosabban mondva, ettek még egy káposztalevest előtte, és amikor beléptek Mikulás Csernák irodájába, akkor már ott egy kivégző osztag várta Sipos Milánt és sofőrjét. Ott helyben kivégezték mindkettőjüket. Kivégző osztag tagja volt Mikulás Csernák is, de ott állt mellette Pápai Tibor, illetve az a Csémi Misi, aki a Kecó merényletet elvégezte. Ezt a Csémi nevű figurát egyébként Csernák később maga mellé vette, tehát fél éves pályafutása során egy csomó emberölést elkövetett Mikulás Csernák mellett. Állítólag ő volt egyébként az első, aki ilyen lefejezést alkalmazott. Csernákék egy ex-rendőrt végeztek ki egy poprádi hotelben, de a lényeg az, hogy Sipos Milán és sofőrje március 15-én 97-ben Mikulás Csernák irodájában meghaltak, és ezután a Magyarországon bujkáló birkózói csoport vezetését Sátor Lajos vette át.
Ezek ilyen dolgok, hogy ha az egyik eltűnik, akkor automatikusan megvan, hogy ki veszi át, vagy ez azért egy ilyen belharcokat eredményez?
Hogyha nem egyértelmű a hierarchikus felállás, akkor okozhat ez vitákat. Ebben az esetben tulajdonképpen nem volt kérdés, hogy ki helyettesíti majd Sipost, vagy hát pontosabban ki veszi át az ő posztját. Sátor Lajos volt a legnagyobb respekttel rendelkező figura. És hát azért tudni kell, hogy az egyik legnagyobb gyilkos is az összes között, mert hát azért ez sokat nyomott a latba azzal kapcsolatban, hogy ki mekkora mafiózó, hogyha fogalmazhatok így.
Hogy ne menjünk túl messze a Duna utcától, itt mondtad, hogy óvoda, iskola, gyerekek, emberek, civilek éltek, meg élnek ma is. Te egyébként hogy emlékszel? Emlékszel-e bármire is, így hír szintjén, abból az időszakból kisgyerekként, illetve hogy a környéket ez mennyire rázta meg, hogy itt géppisztoly sorozatot szórtak bele egy emberbe?
Én azt hiszem, hogy az első konkrét hír, amiről ilyen napra készen értesültem, az a 99-es 10-es gyilkosság volt. Nincsen arról emlékem, hogy ezekről a korábbi eseményekről valamit hallottam volna, vagy beszélt volna valaki valamit. Ami érdekes, ugye, mert mondjuk 200 méterre laktam innen légvonalban, illetve az 50 méterre lévő iskolába jártam, de hát igazából 6-7-8 éves gyerekek úgy látszik, ezt nem fogják föl, a szülők meg
próbálják titkolni.
Nem erőltetik annyira, úgyhogy ezekkel kapcsolatban én nem tudtam. Utólag nagyon érdekes belegondolni abba, hogy lehet, hogy kint játszottam éppen az udvaron, amikor leparkolt valami autó, és jött hozni a napi bevételt a pénztárosnak, de igazából ezt nem igazán érzékeltem.
És azon gondolkodtál, hogy miért egy lakásban rendezik be a pénztárat?
Erre nem tudom pontosan a választ, logikailag tudok következtetni. Volt egy adott ember, aki megbízható volt, és épp itt volt lakása. Maga a pénztáros személye is szerepet játszhatott, gondolom, a döntés meghozásában, illetve tehát sok szem látja az érkezőket és a távozókat. Könnyű parkolni, egyébként város közepén van, hozzáférhető. Tehát az, hogy ezt rejtegessék, arra semmi szükség nem volt, mivel a rendőrség egyszerűen nem tudta fölvenni a harcot velük. Tehát például az, hogy ez titokban történjen, arra egyáltalán nem volt szükség, az nem volt szempont. És egy ilyen központi hely az könnyen őrizhető, lehetnek ott őrszemek, stb., akik figyelnek. Ilyen szempontból ez még ideális hely is lehetett ez.
Vajon a közeg mit érzékel abból, hogy mi történik körülötte, és mennyire féltek mondjuk itt az emberek, hogyha ez ennyire nyilvánvaló volt, akkor vajon költöztek-e például emiatt el innen?
Á, nem. Ez így utólag tűnik súlyosnak, de hát hogyha azt veszük, hogy ugye 10 ember halt meg a Fontana étterembe 99-ben, és az csak egyik csoport egy része volt. És akkor volt még egy másik csoport, akik szintén voltak legalább 10, és voltak különböző emberei, tehát itt most százakról beszélhetünk ilyen gengszerekről egy városban, és azok nyilván százféle helyen laknak.
Tehát nincs esélyed olyan helyre, hogy
nincs nagyon, és hát azért tegyük hozzá, hogy a rendszerváltás után 20-30%-os munkanélküliség és infláció, hatalmas válság volt. Ma sem úgy működik, de akkor meg aztán hatványozottan nem úgy működött, hogy valaki azt mondja, hogy hopp, akkor elköltözök ide. Sőt, hogy beszéljek a másik fokozatáról ennek a konfliktusnak. 97. februárjában itt történt meg a kecógyilkosság, és aztán 97. augusztusában pedig a kecót kivégző Csémi Misit gyilkolták meg Sátorék a keleti lakótelepen. Mi oda költöztünk a családdal 2 hónappal később. Úgyhogy most az, hogy hova költözött valaki, vagy esetleg elgondolkozott-e azon, hogy elmegy, vagy nem megy el, az igazából nem volt szempont, mert tehát a Szeveren, az északi lakótelepen szintén találtak bombát autó alatt. Západon, vagyis a nyugati lakótelepen szintén volt lövöldözés, gyilkosság, és itt most a város közepén vagyunk, itt is volt a keleti lakótelepen, ahol megbosszulták, ott is volt, tehát nehéz lett volna bárhova elmenekülni ezelől bárkinek is. Az adott némi biztonságérzetet, vagy az adhatott némi biztonságérzetet az embereknek, hogy ezek az emberek általában egymást végezték ki, és egymással bántak el.
Van más város Szerdahelyen kívül Szlovákiában, ami ekkora mértékű mafia jelenlétet tudhat magáénak?
Szinte minden járási székhelyen jelen volt, illetve ország egész területén tevékenykedtek ezek a bűnszervezetek. A különbség csak a jelenlét mértékében volt, illetve abban, hogy hol mennyire fajult el a helyzet.
Olyan kiábrándító ez.
Eléggé. De hát ugye ez a demokratikus átmenetnek az átka. Tehát, hogy a helyzetet megértsük, nagyon fontosnak tartanám, hogy idézzem Jaroszláv Spisiakot, aki ugye dunaszerdei rendőrfőnök volt, aztán később országos bűnügyi igazgató lett, később meg országos rendőrkapitány is. Ő egyszer egy nyilvános beszélgetés alkalmával azt mondta, hogy a 90-es években volt egy hírszerzői tréningen, és volt egy beszélgetése egy CIA ügynökkel, aki ugye felkészítette a posztkommunista blokknak a rendőrvezetőit arra, hogy milyen hozzáállást kell képviselniük, milyen eszközöket alkalmazhatnak a bűnüldözéshez. És ő azt mondta, hogy ez a CIA ügynök egyszer azt mondta neki, hogy elmagyarázza a rendszerváltást. Tehát képzelj el egy bevásárlóközpontot, mint a pozsonyi Aupark. És ott egyszer csak elmegy az áram, és teljesen sötét lesz. Ugye mi történik ilyenkor? Kis káosz alakul ki, illetve mindenki visz mindent, amit ér. Tehát ugye nem sípolnak a lopásgátló kapuk, és teljesen sötét van. Úgyhogy nyilván fosztogatás veszi kezdetét. De valaki a ruhaboltban van, valaki az ékszerboltban van, valaki az élelmiszereknél van, valaki az elektronikai cikkeknél van. Tehát az adott káosz alapján kezdődik a fosztogatás. De van, aki tudja, hogy el fog menni az áram. Az fel tud készülni, és az lehető legjobb helyen tud lenni abban az időpontban, amikor lekapcsolják a villanyt. Tehát nagyjából így kell elképzelnünk ezt a kialakult helyzetet, hogy volt egy rendszerváltás, és a rendszerváltás belső és külső szemlélői, akik valamilyen módon, tehát az állambiztonsági szervek, a nyugati országok állambiztonsági szervei, a posztkommunista különböző szolgálatok és szervek pontosan tudták azt, hogy hogyan fog ez a káosz végbe menni, hogy mit engedhetnek meg maguknak, amikor lekapcsolják a villanyt. És akik közel voltak ehhez a tűzhöz, ami ugye Szlovákiában egész megrendítően, ugye a Mečiar kormányok idején történtek a legnagyobb leszámolások, és akkor kapott igazán szabad kezet a maffia. Tulajdonképpen az állam okozta azt, illetve a szlovák titkos szolgálat és a szlovák alvilág közti nagyon szoros kapocs, hogy Szlovákiában ilyen vagy olyan módon elszabadulhatott a pokol, és azt kell mondjam, hogy mindenhol voltak hatalmi harcok és kivégzések és háború, de talán nem szabadult el sehol a pokol annyira, mint Dunaszerdahelyen. Keleti lakótelepen vagyunk. Ahogy mondtam, hogy 97. februárjában még itt a városközpontban laktunk, és 97. őszén költöztünk ide.
Ominózus augusztus után.
A keleti lakótelepre. Igen, 97. augusztusában volt ez a leszámolás, aminek hát tulajdonképpen pont a helyszínén vagyunk. Látsz itt ilyen színes, ilyen kicsit modernebb háztömböt. Ennek csak a fele volt akkoriban megépítve. Azt adták át először, 97. októberében lehetett beköltözni. És a másik fele, ami mellett most állunk, ez még akkor nem állt ez az épület, hanem csak ilyen alapsáv volt, tehát ilyen nagy gödör. Emlékszem én is arra, hogy a túlsó oldaláról rúgdaltuk a labdát később errefelé ebbe a gödörbe, és akkor az nyert, akinek nem tudom melyik gödörbe, minél messzebbre állt meg a labda, és nem gurult ki belőle. Na most ugye kis színe a birkózókhoz volt köthető, tehát neki a bátyja, akit Hodosi Zolkának hívtak, egyébként veterán birkózó bajnok volt, tehát magától értetődő, hogy hozzájuk állt közelebb, és ugye ő volt az áruló 97. februárjában. Nem tudni, hogy pontosan hogyan, de néhány hónappal később sátorék meggyőzték őt. Nyilvánvalóan ez egy halálos fenyegetés lehetett, mi más. És meggyőzték őt arról, hogy ezúttal árulja el pápaiékat, mert sátorék egyrészt Kecó, másrészt Sipos Milán besztercebányai halálát pápaiékon és Csernákon is meg akarták bosszulni. Ennek pedig a legegyszerűbb módja volt az, hogyha Csémi Misivel végeznek, aki a merénylő volt Kecó oldalán, és aki később ott volt Sipos Milán besztercebányai meggyilkolásánál is. Hát az egész úgy alakult, hogy kis színe mulatni volt Csémi Misivel, illetve Csémi egyik hozzátartozójával, és Csémi vezetett, megkérte őt kis színe, hogy rakja ki itt a lakásánál, ami ebben a sárga háztömbben volt akkoriban. Ezen a helyen, tehát hogy tulajdonképpen 3 méterrel innen állt meg Csémi autója. A merénylők azok már ott ennél kb. 50 méterre lévő garázssornál várakoztak egy autóban, és amikor meglátták, hogy megérkezik, betér itt a kereszteződésbe Csémi autója, akkor azonnal elindultak itt utána, és amikor itt megállt a kocsi, akkor kis színe kiszállt belőle, és amikor kiszállt, abban a pillanatban egy ilyen Volkswagen Golfból kiszálltak ketten, és kivégezték Csémit. Az anyós ülésen ült a sógora, aki úgy élte túl ezt a helyzetet, eltalálták valahol a kezén, de túl tudta élni úgy, hogy az anyós ülésről, tehát kinyitotta az ajtót, és beleugort ebbe az alapsávba, amiről előbb beszéltem, tehát ennek az épületnek az alapsávjába. Ott meghúzta magát, és túlélte a dolgot, Csémi viszont a helyszínen életét vesztette. Tehát 3 merénylője volt ennek az ügynek, a rendőrök szerint, maga Sátor Lajos, és 2 legközelebbi embere, Szerencsés Zoltán és Bodoki Károly.
Végig mulatták az estét, úgy mulatott a kis cine haverjával, hogy tudta, hogy amikor kiugrik a kocsiból, akkor itt tesznek pontot a haver életére.
Igen, igen. És nagyon látványos, szintén filmbe illő részlet volt, hogy amikor itt ugye megtörtént ez a merénylet, a rendőrök körbe kerítették ezt a helyszínt ilyen rendőrségi szalaggal, és alig 1-2 órán belül egy óriási fekete S-Mercedes jelent meg a parkolóban, és nem más szállt ki belőle, mint Mikulás Csernák. Ő a szemtanunk elmondása szerint kiszállt a kocsijából, elegánsan eltépte ezt a rendőrségi szalagot, benézett a Csémi BMW-jébe, látta, hogy az egyik legjobb embere halott, és abban a pillanatban elhatározta azt, hogy bosszút kell állni azokon, akik ezt a leszámolást lehetővé tették, és hát kitette ezt lehetővé kis színe, aki 97. februárjában a birkózókat árult el, 97. augusztusában pedig a másik oldalt, pápaiékat is, és hát az árulók azok nem számíthatnak túl hosszú pályafutásra ebben a közegben, úgyhogy ő volt aztán végül az, akinek pár nap múlva a levágott fejét megtalálták a Kék Duna áruház előtti virágágyásba.
De úgy érzem, nem csak az árulóknak a kérdése, vagy hát nem csak az árulóknak tart rövid ideig az utóéletük, mert maguk ezek a szövetségek is eléggé simulékonyak, vagy hát változékonyak. Tehát, hogy igazániból van bármilyen szabály ebben a rendszerben? Tehát, hogy van valamiféle szövetség, valamiféle, én nem tudom, vérszövetség, védésdatszövetség, tehát, hogy lehet bárminek is hinni, lehet bármiben is bízni egy ilyen közegben, hogyha egyik napról a másikra fordulhat a kocka.
Hát igen, ugye az ember az folyamatosan tudja meg azt, hogy kiben bízhat és kiben nem. Szeretem idézni a Tupac nevű, nagyon ismert amerikai gangster rappernek az egyik dalszövegét. Szintén kivégezték őt a konkurensei a 90-es évek közepén, és ugye ezt magyarázza abban a szövegben, hogy mi kell ehhez, hogy valaki gangster legyen, és angolul úgy hangzik a dalszöveg, hogy silence is a must, violence is a plus. Tehát hallgatni kötelező, és előny az erőszak. És minél inkább tud hallgatni valaki, annál inkább megbízható. És hogyha ez megvan, és ehhez még erőszakos és gátlástalan is, mint ahogy ez az összes szereplő volt, akiről most beszéltünk, akkor tulajdonképpen viszonylag hosszabb pályafutásra számíthat. És amikor ebben a két tényezőben egyszer, vagy kétszer, vagy időről időre elbukik, és gyengébbnek mutatkozik, akkor pedig valószínűleg közeleg a vég számára.
Dunaszerdahelyi városi sétánkat folytatjuk a továbbiakban Barak Dáviddal, akivel újra visszatértünk a városközpontba.
Itt vagyunk a Kék Dunánál, ami miért is fontos?
Hát, hogy itt volt a további kulcsfontosságú jelenete ennek a konfliktusnak.
Várj, de először még arról mesél, hogy mit jelentett abban az időben a Kék Duna. Az ilyen
ez
első
ilyen...
bevásárlóközpontszerűség
igen,
volt.
Igen, igen, igen. Hát ez ugye egy ilyen emeletes épület a sétáló utca közepén, ahol most állunk, itt volt annak idején a bejárat, lent egy ilyen szupermarket működött, és az emeletein, mert ugye van két emelete is, ott ruhaüzletek voltak. Rémlik, hogy jártam zeneiskolába rövid ideig, néhány évig, és az első ilyen fél évi vagy évzáró koncertemre itt vettünk öltönyt, arra emlékszek. És arra is emlékszek, hogy hatalmas divat volt ilyen 96-97 körül ezek a zöld meg lila öltönyök. És olyat akartam, de nem kaptam olyat. Ilyen fölcsavart szőnyegek rémlenek, tehát ez volt ez az első ilyen nagy áruház. És a parkoló pedig azért volt szintén fontos, mert a 90-es években, amikor ezeket a számlacsalásokat elkövették, tehát ugye ingyen hoztak el különböző gyárakból, üzemekből, fehér lovak, tehát strómanok nevén különböző árukat, amit aztán később nem fizették ki, tehát vállalták, hogy majd kifizetik, de nem fizették ki soha. Számos alkalommal megtörtént, hogy a Kék Duna parkolójában állt meg egy kis teherautó, és akkor a platójáról lehetett mosógépet venni, vagy cukrot, vagy pástétomot, vagy egyszerűen bármit féláron. Hát ugye hülye volt az, aki nevet volna, tehát amúgy is hatalmas válság volt, munkanélküliség, úgyhogy az emberek elkapkodták pillanatok alatt ezt az árut, és ugye senki nem tudta, hogy ennek a vége majd az lesz, hogy hát ezt tulajdonképpen ellopták, és aztán a Strowman, akinek a nevére ezt végezték, azt később pedig mindig meggyilkolták. Tehát ugye ezt az emberek nem tudták, emberek azt tudták, hogy beparkolt a gyávja a Kék Duna parkolójába, és fél áron lehet mosógépet venni, és mindenki rohant mosógépet venni. Úgyhogy központi hely volt ez, és ahol most állunk, és ahova mutatom, hogy a hallgatók is lássák, ahol ez a virágágyás van a hirdető oszlop előtt. Akkor még nem ezek a virágágyások voltak, hanem ilyen alacsony, hosszúkás, és ilyen hullámos felülete volt ez a... Szerintem mindenki tudja, aki 90-es években járt közterületen Szlovákiában, mindenhol ezek a beton ágyások voltak. 97. augusztusában a keleti lakótelepen Csémit kivégezték, és Csernák tudomására jutott, hogy Csémi azért volt a keleti lakótelepen, mert kis cínét vitte oda haza. Úgyhogy amikor ezt megtudta, és összerakta a képet, tehát azt, hogy kis színe árulása segítségével végezték ki sátorék csémit, akkor tehát kimondta kis színe fölött Csernák a halálos ítéletet. Magukat nyomozóknak kiadó, de egyébként Csernák bűnszervezetébe tartozó gengszterek bekopogtak kis színe lakásán, és azt mondták, hogy kihallgatásra kell őt elvinniük. Önként beült az autójukba, fölvitték őt Pozsonyba, és egy ilyen dévényi családi ház leeresztett medencéjében egy székhez kötözve találta magát egy óra múlva, és filmbe illő jelenet. Volt már ez így magában is. Mikulás Csernák azóta egyébként már beismerte ezt az esetet, tehát ő maga is elmondta, hogy ez hogy történt. Ez úgy történt, hogy kis színe, ahogy mondtam, egy székhez kötözve egy leeresztett medence közepén ült. A medence lépcsőjén leslattyogott hozzá Mikulás Csernák, és közölte vele, hogy ki fogja végezni. Megkérdezte kis színétől azt, hogy hova kéred, és kis színe azt mondta, hogy a szívembe. És ezután Csernák leszúrta őt, majd saját kezűleg levágta a fejét. Ugye látott már ilyet Csernák, kitől? Csémi Misitől, aki nép bosszút állt, és kiadta az embereinek parancsba, hogy mossák meg szépen ezt a fejet, fésüljék meg, és hozzák el Dunaszerdahelyre. Valahol dobják ki Dunaszerdahelyen. Tehát nem az volt a parancs az, hogy helyezzétek ki valami központi helyre, ahol nagyon sokan járnak, hanem igazából az volt csak a feladat, hogy dobjátok ki valahol, és akkor majd ezt úgyis megtalálják. Most ugye 97-et írtunk, amikor, ahogy már mondtam, nagyon szoros volt az összefonódás a bűnszervezetek és a titkosszolgálat meg az állami szervek között, és olyannyira szentelenek voltak ez a két figura, aki a feladatot kapta Csernáktól, hogy a főutcáról, ahol a Dunaszerdahelyi posta található, behajtottak erre a sétáló utcára, ahol állunk, megálltak szépen a Kék Duna bejárata előtt, és kirakták kis színe megmosott és megfésült fejét ebbe a virágágyásba, amiről beszéltünk. És utána, mint aki jól végezte a dolgát, szépen lassan kitolattak ezen a 80 méteren vissza a főutcára, és elhajtottak innen. Nem siettek, nem idegeskedtek, hanem... Ez este történt. És aztán kettő cseturista találta meg először ezt a fejet. És talán amúgy ez volt az még az első ilyen Fontána előtti helyzet, amiről viszont már hallottam gyerekként, de nem maradt meg annyira bennem, mint ez a Fontána. Tehát arról persze mindenki beszélt, azt a gyerekek is hallották, hogy úristen, levágott fej volt a Kék Dunánál. Tehát ezt már nehéz volt eltitkolni bárki elő. Még hogyha esetleg egy lépcsőházban volt valami kivégzés, akkor az más, de ugye ez közterületen történt, úgyhogy ezt már nem került el senki sem, hogy tudomást szerezzen róla. Hát igazából ez volt az a tett, amivel Mikulás Csernák megbosszult a kedvenc bérgyilkosának, Csémi Misinek a halálát. Ez volt ennek a utolsó felvonása. Tehát mondhatjuk úgy, hogy több mint egy évig ezután esélyük sem volt sátoréknak arra, hogy visszatérjenek Dunaszerdahelyre, és tulajdonképpen másfél évet töltöttek el még ezután is. Tehát összesen két évet, és a levágott fej után másfél évet töltöttek el Magyarországon. Úgyhogy folyamatosan azon törték a fejüket, hogy hogyan térhetnének vissza.
De ez azt jelenti, hogy közben itt általuk nem történt semmi, vagy nem történtek bűncselekmények?
Hát ők nem voltak itthon. Ennek a birkózói csoportnak a gazdasági kulcsemberei azok idővel hazajöhettek. Tehát ilyen volt például szintén tragikus sorsú Rej Szandor is, akit aztán 2006-ban végeztek ki, daraboltak föl és daráltak le egykori barátai. És Vida Tamás is visszatérhetett, aki tulajdonképpen a szürke eminenciás volt ez mögött a bűnszervezet mögött. De ez az erőszakos vonal, sátor és legközelebbi emberei, azok Magyarországon találtak menedéket. Kapcsolatokat építettek, és akkor ismerkedtek össze azzal a Haris Sándorral, akit akkor még úgy hívták, azóta kétszer is nevet változtatott. De eredeti nevén Haris Sándor, Tureknek hívta őt mindenki. Akkor ismerkedtek vele össze Magyarországon, hát csinálták a tulajdonképpen művelték a szakmájukat tovább, csak Magyarországon, és aztán 99-ben már Sápod Lajos és Turek, mármint szövetségesek tértek vissza Dunaszerdahelyre. Az volt a cél, hogy pápaiék legfontosabb embereit végezzék ki, azzal számoltak, hogy a többiek majd behódolnak nekik, és amikor visszatérnek a 90-es évek legeslegvégén, akkor átvehessék az ellenőrzést a különböző olajüzletek és olajszőkítés fölött, ami Szlovákiában és Magyarországon is a legnagyobb bevételeket hozta ezeknek a bűnszövetkezeteknek.
El tudod képzelni, hogy manapság is megtörténjen olyan, hogy elhelyeznek egy fejet egy virágágyásban?
Az ugye bármi megtörténhet, tehát kizárni nem lehet semmit, de ma már nem így működnek ezek a bűnszervezeteket. Tehát a utcai terror az visszaszorult. Ugye 90-es évek történéseiről beszélünk, tehát nem voltak térfigyelő kamerák. Hát most már minden ember zsebében van kamera, tehát itt, hogyha körülnézünk már csak a Kék Duna oldalán, akkor minden sarkán. Most is vesz minket kettő, csak egy épületről, és többet jó, most innen nem látok.
A kérdés az végül is arra is irányul, hogy van-e nagyobb félnivalójuk, és utolérje őket az igazságszolgáltatás, vagy még ma is tartunk azért ott, hogy nincs mitől tölteni ezeknek az embereknek.
Hát én tapasztalatom szerint ugye pont most éri utol ezeket az utolsó még életben lévő szereplőket az igazságszolgáltatás. Tehát azt kell mondjam, hogy előbb vagy utóbb senki nem kerülheti el a sorsát. De azért figyelembe kell venni azt is, hogy ugye a bűnszervezetek azért létesülnek, és azért kötnek szövetséget az abban lévő emberek, hogy sokkal nehezebb legyen földeríteni az általuk elkövetett bűncselekményeket. Tehát azt lehet mondani, hogy ezzel azt érik el, hogy nehéz ellenük fölvenni a harcot, de fel lehet venni a harcot, csak lehet, hogy ez majd valamivel később történik meg. Most egyébként ugye 2016-ban fogták el a Sátorféle bűnszervezet utolsó életben lévő tagjait, úgyhogy ők ilyen 20 évig maradtak büntetlenek, és igazából ez volt az utolsó előtti 90-es évekbeli gyökerekkel rendelkező bűnszervezet Szlovákiában, amit a rendőrségnek sikerült felszámolnia. Lubomír Kudlicska, a Takácsféle pozsonyi maffia vezetője volt az utolsó tulajdonképpen, akit a dunaszerdahelyi pentítók, vagyis bűnbánó gyanúsítottak. Vallomásai alapján ítélt el aztán a bíróság gyilkosságért 2021-ben, úgyhogy idő kell neki, de aztán tehát a képlet azt mutatja, hogy senki nem tudja elkerülni a sorsát. Ezt az életet kétféleképpen lehet végezni, vagy leszámolnak valakivel szó szerint, vagy pedig később a rendszer számol le velük és veszi el a szabadságukat.
Tehát, hogy az, aki ebben belép, az tudatában van annak, hogy vagy így fogja végezni, vagy úgy.
Nem feltétlenül, mert ugye akkor nem biztos, hogy csinálná. Mindegyik inkább talán abban hiszik, hogy majd ő lesz az, akinek sikerül.
Megnéztük azokat a helyszíneket, ahol történt sok-sok leszámolás, de azért valahol nyugszanak ezek az emberek, illetve az áldozataik is. Ilyen szempontból a temető az vajon egyenlővé válik ott mindenki? Vagy ott is van magasabb és alacsonyabb státuszú ember?
Hát nyilván ugye a végtisztesség az elméletileg mindenkinek jár. De persze, hogyha valaki kimegy a dunaszerdahelyi temetőbe, akkor a különböző sírkövekből, illetve azok méretéről, vagy formájáról, vagy kinézetéről tud következtetni arra, hogy kinyugszik ott. Tehát van például egy gangster, akiről nem beszéltünk, Szamarászki Árpádnak hívták, Paprika becenéven futott, szintén Sátor Lajos egyik legközelebbi embere volt. Neki egy ilyen egész alakos, márványba vésett megfelelője van a sírkövén. De a többiről egyébként nem nagyon tudok beszélni, mert meg kell mondanom, hogy nem nagyon jártam még ezeken a helyeken, ahol ők nyugszanak. Úgy tartom, hogy nem a legjobb dolog műsort csinálni a temetőben, illetve mi keresni valón volna idegenek sírjánál, úgyhogy megmondom őszintén, ezeket a helyeket én még csak képekről láttam, soha nem kerestem föl. Hát ugye műsort csinálni akkor lehet a temetőben, hogyha temetés van, az meg is történt, amikor a 10-es gyilkosságot később 99-ben elkövették, akkor 5 szemét egyszerre temettek, köztük Pápai Tibort is, úgyhogy akkor minden tévés, illetve minden bűnöző az egész országból ide sereg lett, és végignézték ezt a szertartást, de hát ők voltak tulajdonképpen még a szerencsésebbek, mert ugye nagyon sokan voltak köztük olyanok, akik nem a temetőben kapták meg a végtisztességet, hanem valahol a Csallóközi határban lettek elföldelve, akik gyilkosságok áldozatai is lettek. Dunaszerdahelyen, illetve a Csallóközben rengeteg ártatlan ember is van. Legalább 100-an lehetnek azok, akik a 90-es években, mint ártatlan ember, mint stróman eltűntek, és őket a mai napig nem találják, illetve voltak aztán árulók vagy riválisok, akik szintén így végezték. 90-es években meghaladta a 100-at azok száma, akik a dunaszerdahelyi járásban eltűntek. Ők jellemzően strómanok voltak, ártatlan emberek, esetleg pitiáner bűnözők. Őket ugye mai napig nem találták meg, és mivel 99-ben a pápai féle bűnszervezetet kivégezték sátorék, ezért nincs ki bevallja ezeknek a gyilkosságnak az elkövetését, és esetleg megmutassa a különböző sírokat. Ellentétben aztán a 2000-es évek történéseivel, ahol sátorék a 10-es gyilkosságon kívül további legalább 50 emberölést követtek el. Ezeknek a nagy részére valahol kint a határban került sor, és ott is lettek elföldelve ezek az áldozatok. 20-25-öt sikerült a rendőrségnek egyelőre megtalálniuk, de 4 éve folyamatosan zajlik a keresés, és ásnak a NAKA rendőrei különböző helyszíneken, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a mai napig keresik a rendőrök az áldozatok maradványait.
Dunaszerdahelyi városi sétánkat hallották Barak Dáviddal, akivel a város azon részeit látogattuk meg, amelyek véres helyszínei voltak a 90-es évek maffia háborújának, még az 1999-es nagy leszámolást megelőzően. Ma már ezek az események a múlt, és csak abban bízhatunk, hogy az igazságszolgáltatás jól végzi a dolgát.